Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megnövelt kapacitással működik a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Komáromban. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani évente, ez 3,5 milliárd köbméterre nő, ismertette Szijjártó Péter, aki a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökével Peter Zigával tárgyalt. Azt mondta, Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, az Európai Unió pedig nem nyújtott segítséget. A tárcavezető szerint az alkalmatlan emberek Brüsszelben elrontották a vámügyi együttműködést is, Szijjártó Péter tárgyalásra szólította fel az Európai Bizottságot az Egyesült Államokkal. Az előzetes adatok szerint 4200 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8 ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyjövedelem adómentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt támogatja a reálbérnövekedés, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a három gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Az árrésstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, 21-é pedig több mint 50%-kal lett kevesebb, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Benyújtotta a kábítószertilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A büntetési tételek növekednek, ugyanakkor korlátlanul enyhítetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt. Tarnazsadányba látogatott hétfőn Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Heves-Vár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormány biztos jelentette be, miután egy hónapja már elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást, mert ez a papírmentes nyugtatás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Új erdőtelepítési pályázatra lehet beadni a támogatási kérelmeket, jelentette be Moc András. Az erdőkért felelős államtitkár ismertette, a közös agrárpolitika keretében 64 milliárd forint áll rendelkezésre. Elindult a tavi viharjázési szezon a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Ez október 31-ig tart. A fertőtavi viharjelző pontok közül egy van magyar oldalon, ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. A májusra tervezett orosz-kínai csúcs találkozót készíti elő a jelenlegi külügyminiszteri tárgyalás, jelentette ki az orosz diplomácia vezetője, amikor Moszkvában fogadta kínai hivatali partnerét, Wang Yit. Szergej Lavrov szerint a két ország vezetőinek eltökélt szándéka a kétoldalú kapcsolatok következetes erősítése. A Föld sarkvidékei fölötti pályán haladó első emberes küldetése indult a SpaceX Dragon űrkapszulájának négytagú legénysége a NASA Kennedy űrközpontjából. A misszió finanszírozója és parancsnoka a 42 éves Chun Wang máltai állampolgárságú kínai származású bitcoin mágnás. Végül az időjárásról. Ismét erősen megnövekszik majd a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondó Berec Renáta vagyok. Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet március 18-án a szemináriumban. Dr. Németh Zoltán, az Egyház megyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója a találkozó céljáról és az aktuális feladatokról beszél.
A téma az számtalan, tehát rengeteg olyan feladatuk van az óvodáknak, amikre nem is gondolnak a szülők, a kedves szülők. Most leginkább, ahogy megkérdeztük a óvodavezetőket, akik megjelentek ezen az értekezleten, ők azt mondták, hogy egyik fő kihívásuk a Kréta rendszer alkalmazása, amelyeket múlt év szeptemberétől kötelezően használ az óvodai rendszer is. És hát azt tapasztalják, hogy nagyon nehéz az iskolára kitalált Kréta rendszernek az óvodai adaptációja, ez egy nagy kihívás. Mi annyiban vagyunk egyediek az országból, illetve hát azon kevesek közé tartozunk szerintem, akik az OFPED rendszert is használják. Az OFPED rendszer az egy Krétához hasonló elektronikus rendszer, viszont főleg a szakmai sajátosságokra alapoz, és azokra fókuszálja a Kréta mellett az OFPED rendszerünk a tevékenységét, illetve a hatásait, és azért érdekes ez, mert nagyon nagy veszély van az óvodákban azzal kapcsolatban, hogy felfedeznek valamilyen gyermekkel kapcsolatos ismeretet, egy sajátosságot, egy nevelési szükségletet, és ezeket az OFPED rendszer őrzi és átadja esetlegesen a következő óvónőnek is, és nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy a hosszas tapasztalatok eredménye eltűnik, és nem kerül átadásra. És ez az OFPED rendszer ez ebben is segíti az óvónőket, hogy a felhalmozódó tudást a gyermekekkel kapcsolatban, azok folytonosan megvannak, rendelkezésére állnak az óvodapedagógusoknak, egymásnak át tudják adni. És hát egy csomó adminisztrációs könnyítést is jelent ez a rendszer számukra, hiszen úgy segít, hogy kész mintákat ad, amelyekre ugye felépíthető az egyedi, a konkrét gyermeknek megfelelő sajátosságok beépíthetők, és hát nagyon nagy mértékben könnyíti az óvodapedagógusok munkáját ez az OFPED rendszer. De hát emellett is mondhatnék nagyon sok érdekességet. Tehát most egyre inkább számomra érdekes volt az utóbbi időben, hogy az egészséges óvodai feltételeket is vizsgálja már most például a vármegyei kormányhivatalok, népegészségügyi osztályai vizsgálják, hogy milyen körülmények között vannak elhelyezve a gyermekek, és hát meglepő dolgokra kíváncsi a vizsgálatuk. Például a levegő minőségének a befolyásolása, tehát hogy hogyan kell szellőztetni, milyen a fal minősége, mennyire stabil a festék a falon. Tehát mindez kihat arra a gyerekre és annak az egészségére, aki bent tartózkodik ebben az óvodai helységben. Úgyhogy ezeket is mind felügyelnünk kell, illetve folyamatosan felújítanunk, korszerűsítenünk, hogy az egészséges körülményeket biztosítani tudjuk az óvodás gyermekek számára.
A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hogy hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeretvizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását.
Kedves testvérek, ha valaki arra gondolna, hogy a világtörténelem legnagyobb diplomatája Jézus Krisztus volt, hát akkor az bizony nagyot tévedne. Ő nem diplomatikusan szól hozzánk, hanem őszintén, szívből, és az igazat mondja. Ha meg akarjuk vizsgálni magunkat, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, akkor az ő evangéliumának a tükrében látjuk meg igazi valóságunkat. Azok a szavak, amelyekkel a képmutatókhoz, a farizeusokhoz fordul, akiket kemény szavakkal ostoroz, nagy tévedésben lennénk, ha arra gondolnánk, hogy hát ez mind az Ószövetségre vonatkozik. Csak az ószövetségi írástudók voltak ilyenek. a mai írástudók, a mai papok, Krisztus mai követői, hát azok már nem ilyenek. Mi is szívesen szólítatjuk magunkat excellenciás érsek úrnak, főtisztelendő atyának, igazgatóasszonynak, mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy túlértékeljük önmagunkat, túlértékeljük a címeinket, azért, hogy a saját fontosságunkat megmutassuk mások előtt. Jézus tükrébe tekintve, az evangélium tükrében azonban az igazi valónkat is megláthatjuk, hogy mi van emögött, a látszat mögött. Mi van amögött, hogy bennünket kiemeltek, hogy mi vezetők vagyunk, hogy mi fontosak vagyunk mások számára, igazodási pontok vagyunk. És érezzük azt, hogy ehhez bizony fel kell nőnie mindannyiunknak. Újra és újra lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, azért, hogy ránk ne legyenek érvényesek azok a szavak, amelyekkel Jézus a mai evangéliumban ilyen keményen szól, egyáltalán nem diplomatikus módon, hogy lehet így is érteni, lehet úgy is érteni, mindenki megtalálhatja, meghallhatja benne a számára kedvező fordulatot. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Ez a látszat tevékenység, és az, hogy másoknak szimpatikusak legyünk, hogy elöljáróink fele szép arcot mutassunk magunkról. Sokkal fontosabb ennél Jézus tanítása szerint az, hogy mi lakik bennünk, mi van a szívünkben, kik vagyunk mi valójában. Ehhez szükség van a gondolatok, a szavak és a tettek egységére. Erre nevel bennünket. És ez az, amit az egyház kér felszentelt szolgáitól is. A szentelés során hányszor, mielőtt valaki eljut a papságra, hányszor elhangzik ez a buzdítás, hogy ennek a három dolognak az egysége ott legyen az életünkben. De ez nem csak ránk papokra vonatkozik, hanem minden keresztényre, minden vezetőre. Én azt szeretném kérni az óvodavezető asszonyoktól, hölgyektől, és az önök munkatársaitól is, hogy erre törekedjünk mindannyian, hogy legyen meg bennünk ennek a háromnak az egysége, hogy amit gondolunk, azt mondjuk, és amit mondunk, azt tegyük. És akkor, hogyha ez a három megvan, akkor igazán szimpatikusan és vonzóan tudjuk képviselni Jézus tanítását, az evangéliumot. Nem arra szól a hivatásunk, hogy mi az egyháznak a különleges reprezentánsai legyünk. Az egyház nem önmagáért van. Nem arról szól a történet, hogy mi nagyok akarunk lenni. Arról szól a történet, hogy az embereket, a ránk bizottakat el akarjuk vezetni Istenhez. Azért, mert meggyőződésünk, hogy az nekik is jó. Mert mi rátaláltunk az Istenre, szüleinknek köszönhetően, neveltetésünknek köszönhetően, vagy az, hogy azután egy olyan lehetőséget kaptunk az életbe, amikor kinyílt a szemünk erre az igazi valóságra, és ez bennünk békességet, örömet okozott. És erre szeretnénk elvezetni másokat is. Az önöknek a lehetőségei, azok egészen kiválóak. Az önök kezében van az új magyar jövő, mert az önök és az önök munkatársai, az óvodapedagógusok, a dadák, mindenki, aki az óvodában dolgozik, egy új nemzedéknek a felnevelésén fáradozik. És ez az új nemzedék, ez gyönyörű, formálható, alakítható. És ez a lehetőség, ez valami rendkívüli. Ilyen lehetősége nincs a pápának, ilyen lehetősége nincs a püspöknek, ilyen lehetősége hát talán a papjainknak se nagyon van, a pedagógusainknak se nagyon van, mert akkor már nagyok. Ilyen lehetősége valójában az óvodának van. Úgyhogy önök
kiváltságos emberek. Gondoljanak arra, hogy abban a korban foglalkozhatnak a gyermekekkel, amikor még bennük megvan a teljes nyitottság az életre. Mindent be akarnak fogadni, és mindent úgy vesznek, ahogy mondanak nekik. Nincsen bennük semmi hamisság. Nincsen bennük talán még, ugye, én úgy gondolom, hogy ő bennük nincsen meg az, hogy azért teszik, hogy lássák őket. Hanem amit tesznek, a szívből, szeretettel teszik. Ezeket a gyerekeket szeretni kell. Én nekem, megmondom őszintén, az utóbbi hónapokban a legnagyobb élményeim azok voltak, amikor néhány új óvoda átadása során láthattam ezeket a kicsiket, és akkor azt mondtam, milyen jó lehet az óvónéniknek, hogy ezekkel a picikkel foglalkozhatnak, akik hát olyan aranyosak, és annyi jóság van bennük, és annyira hallgatnak az óvónénikre, és lehet őket irányítani. Lehet a szépre, a jóra nevelni. És igazából ez a legszebb dolog. Az Ószövetségi Olvasmányban, Izaiás prófétánál volt egy mondatrész, amit én külön aláhúztam az adorémuszomban. Azt mondja, hogy ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni. Tanuljatok meg jót tenni. Ugye a gondolatok, a szavak és a tettek egysége. Tanuljatok meg jót tenni. Meg kellene tanítani ezeket a piciket arra, hogy milyen nagy öröm van abban, hogyha megtanultunk jót tenni. Hogy én nem tudom ezt, hogy kell. Bizonyára önök és a munkatársaik jobban tudják, hogy lehet ezeket a piciket elvezetni arra az élményre, amit néhány évvel ezelőtt a katolikus egyháznak volt egy ilyen, minden évben van valami motto, volt egy plakátja, hogy jót tenni jó. Hogy megérezzék azt, hogy jót tenni jó. Azt hiszem leginkább a példából talán, ugye? A ragadós példából, ha azt tapasztalják az óvodába, mindenkitől, az ott dolgozó felnőttektől, hogy jót tesznek velük, hogy szeretik őket, hogy ők vannak a középpontban, ugyanakkor persze úgy, hogy egy kis fegyelmet is kell azért már gondolom piciknél is tartani, nagy-nagy szeretettel, empátiával, azért, hogy örömmel jöjjenek az óvodába, hogy alig várják már reggel, hogy mikor megyünk már az óviba, mert ott olyan jó lenni. És megtanítani őket még valamire. Megtanítani őket arra már kicsikorban, hogy van fölöttünk valaki, hogy nekünk Istenünk van. És az az Isten, az nem valami uralkodó, szakállas, öreg bácsi, fehér, hosszú hajjal, hanem az egy szerető édesapa, aki gondoskodik rólunk. Hát lehet, hogy vannak azért az óviba olyanok is, akiknek nem biztos, hogy a legpozitívabb élményeik vannak mindig az édesapjukról. De azt hiszem arra elvezethetjük őket, hogy van egy mennyei atyánk is. Nem csak földi atyánk van, aki hát olyan, amilyen. Lehet, hogy nagyszerű, lehet, hogy jó, lehet, hogy szereti a családját, de az is lehet, hogy más problémák is vannak. De van egy mennyei édesatyánk, és ez a mennyei édesapa, édesatya, ő szeret bennünket. És ővele kapcsolatba tudunk lépni. Lehet, hogy a saját apukájával keveset tud beszélgetni, mert az állandóan mással van elfoglalva. Bár talán még óvodás korban még lehet, hogy még az apukák is játszanak a gyerekeikkel, később már sajnos egyre kevésbé. Pedig milyen fontos lenne, hogy társas játék, beszélgetés otthon a családban is. De a katolikus óvodának legyen az a egyik küldetése, hogy azokban a hiányosságokban, amik esetleg a szülőknél meglehetnek, jobb esetben ott is minden rendben van, hogy pótolja. Legyen pót édesapa, pót édesanya, és a gyermeknek az élete így kiteljesedhet. És hogyha megtanítjuk arra, hogy van valaki fölöttünk, egy édesapánk, akivel tudunk beszélgetni. Hogyan tudunk beszélgetni? Az imádság által. Én nem tudom, hogy tudják-e a gyerekek, hát önök biztos tudják, azt a szép, egyszerű gyermeki imádságot, a reggeli imádságot, szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Én még felnőttként is minden nap, vagy minden hajnalban, amikor megébredek, ezt az imádságot elimádkozom. És akkor olyan jól indul az embernek a napja. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a kicsi gyermekeinket megtanítanánk erre az imádságra. Azért, hogy így tudják kezdeni a napjukat, így tudjanak feltekinteni arra a mennyei atyára, aki mindannyiunkat szeret. És ennek a mennyei atyának van egy szent fia, Jézus Krisztus, aki a mi barátunk, a mi legbensőbb barátunk, mindannyiunké. Hogyha megtanítjuk őket arra, hogy lehet, hogy a barátodban csalódhatsz. Azt hiszem, ma a kisgyerekeknél is talán előfordulhat, ugye ilyen, hogy csalódik a barátjában. Nagyoknál sajnos gyakran. De van egy olyan barátunk, akiben soha nem csalódhatunk. Ő mindig hűséges marad hozzánk. Hogyha ezt át tudjuk plántálni a szívükbe, ezt az örömet, akkor azt jelenti, hogy egy nagyszerű indítást kapnak az életbe. Elindulnak a hit útján. Mert már ilyen kisgyermekkorban is fontos az, hogy a hit útján induljon el, hogy betagozódjon egy picit az egyházba is, a közösségbe, és megtanulja azt, hogy jó dolog jónak lenni, és jó dolog másokon segíteni, jó dolog szeretettel fordulni másokhoz, szépen beszélni. Nos, hát ez a nagybőjti együttlétünk ebben segítsen bennünket. Legyen ez egy ilyen jó gyakorlat mindannyiunk számára. Kurzus. Mert hiszen a nagybőjt, ugye a magyar nyelvnek van ez a sajátossága, hogy ezt a 40 napot, amely megelőzi a húsvét ünneplését, ugye mit ünneplünk húsvétkor? Általában arra gondol, hogy a feltámadást. Nem csak. Jézus szenvedését, halálát és feltámadását ünnepeljük. Ez a húsvéti misztérium. Ez a húsvéti titok besűrítve 3 napba. És az ősegyháznak az volt a gyakorlata, hogy húsvétkor, és most is számos helyen sikerül azokat a újonnan megkeresztelteket úgy felkészíteni, hogy pont húsvétkor kapják meg a keresztség szentségét, és induljanak el a keresztény élet útján. Nekünk pedig, akik hát legtöbben kisgyermekkorunkba kaptuk a keresztséget, ez egy nagyszerű alkalom arra, ez a nagybőjti 40 nap, mert igazából a nagybőjt a magyar nyelv elnevezése, de a legtöbb nyugati nyelvben, meg a latinban is 40 nap, erről van szó, kvarézima. Ez a 40 napos készület valójában, egy intenzív kurzus, amiben megismételjük a keresztény életnek a gyakorlatait, és felkészülünk a húsvétra. Miből áll a húsvétra való felkészülés? Hát az imádság, a jó cselekedet, és a bőjt is ott van. De hát mi magyarok már csak ilyenek vagyunk, hogy néha bőjtölni kell, ugye péntekenként, hát írtó kemény dolgot kíván az egyház, hogy nagybőjti péntekeken nem szabad húst tenni. Szóval azért vannak ennél keményebb bőjtök is, és néha azért, hogy fittek legyünk, azért, hogy egészségesek legyünk, azért, hogy csinosak legyünk, hát ennél sokkal nagyobb bőjtökre is képes az ember. Úgyhogy nem a bőjtön van a hangsúly ebben a 40 napban, az is ott van, hanem azon, hogy felkészüljünk a legnagyobb ünnepre. A kereszténység legnagyobb ünnepe Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának az ünnepe. Ebben a tudatban vegyünk részt itt ezen a mai szentmisén is, és ebben a felkészülésben gondoljunk a kicsikre, akiket a szüleik ránk bíztak, és akik hát tőlünk várják azt, hogy amit esetleg ők nem tudnak megadni nekik, azt adjuk meg mi. Nevelésben, kereszténységben, istenismeretben, szeretetben, az élet egységének, harmóniájának a megteremtésében, a gondolatok, a szavak és a tettek egységében. Ezért imádkozzunk most óvodáinkért, a kicsikért, azokért a családokért, akik ránk bízták a gyermekeiket.
Kedves hallgatóink, dr. Ternyák Csaba egrieseket hallották. Prédikációja az Egri Főegyház megye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartott értekezleten hangzott el. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál, a Két balkezes varázsló című meséjének 5. részét, melyet Kállói Molnár Péter olvas fel.
Fitzhuber Dongó mindennek ellenére elhatározta, hogy marad. S
senkinek sem jutott eszébe, hogy felkeresse Dongót a kávéban. Unalmában mit tehetett? Tovább képezte magát. Új varázsigéket tanulgatott, bár hamarosan rájött, hogy a régieket sem tudja. Szitaszerűen likacsos emlékezete sorra kivetette magából a mondókákat. Vart hát magának egy formás kis hátizsákot, és beletette a mágus lexikont, hogy mindig kéznél legyen, ha úgy adódik. De nem adódott úgy. Sem a második, sem a harmadik, sem a negyedik napon nem jött senki a körzeti varázslóhivatalba, pedig Dongó munkaidő után is ott maradt, hát ha valakinek kedve szottyan, hogy benézzen. Sőt, ott is aludt, és kiírta az ajtóra: állandó éjszakai ügyelet, kívánságra ott termek, ahol akarok, vagy ahol engem akarnak. De senki sem akarta, hogy ott teremjen. Unalmában, magányában hosszadalmas leveleket írogatott volt osztálytársainak, és ha válasz érkezett, sárgult az irigységtől. A Stréber Ad Albert és a Haspók Pohonc úgy éltek, mint hal a vízben, mint varázsló a mesében. Leveleik olvastán újra fontolóra vette elődje Budweiser ünök ajánlatát. Talán egy mezővédő erdősávban, aféle partizán varázslóként mégiscsak jobb lenne. Lelke kételyek közt hánykódott. Egy este búsan bámészkodott az iroda félig nyitott ajtajában. Hatalmas ház homlokzatára látott, hogy pontosak legyünk, az iroda ajtajából csak ezt a házat láthatta. Az ég nem fért vele a képbe. Az ötödik emeleten, az ablakban egy 7 éves forma kisfiú üldögélt. Hogy mi abban a különös, ha egy 7 éves kisfiú üldögél az ablakban az 5. emeleten? Látszólag semmi. De ha ez a kisfiú éppen akkor ül az ablakba, amikor az egész lakótelepen mindenütt a tévé esti meséjének zenéje brummog, akkor ez nem akármilyen esemény. Dongó azon nyomban határozott. Ott terem, és beszélgetésbe elegyedik vele. Nagyon hiányzott már a beszélgetés, és Fitzhuber Dongó érezte, ez az első, s egyben utolsó esélye a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepen. Felöltötte varázsló öltözékét, hogy fedhetetlennek látszék, s gondosan készült az útra, pedig csak 5 emelet várt rá, és mennyivel többet röpködött és tünedezett ő iskola évei alatt. Öltözékén kétségkívül rontott valamelyest a hátizsák, de nem volt más megoldás, magával kellett vinnie, ki tudja, mibe bonyolódik megint, ha elfelejti a varázsigéket. Mély lélegzetet vett, és többé-kevésbé hibátlanul egyszerre csak ott termett a kisfiú mellett az ablakban. Csodálkozást várt, legalábbis örömteli meglepetést, már amit az ember a tanultak alapján joggal elvárhat egy fekete hajú, kékszemű kisfiútól, ha egyszerre csak ott teremnek előtte. De a kisfiú csak felnézett, megvakarta az orrát, és azt mondta: ez kissé elszomorította Dongót. Ezt hogy érted? Kérdezte. A kisfiú hátradőlt. Már pizsamába bújtatták, s látszott, rövidesen aludnia kell. De most sem volt bőbeszédűbb. Válaszul megint csak annyit mondott: Dongó más módszerhez folyamodott. Összecsapta a bokáját, kicsit megbiccentette a fejét, és bemutatkozott. A pillanat ünnepélyességét csak az zavarta meg, hogy a biccentéstől süvege a szemébe csúszott le egészen az orráig. A kisfiú elnevette magát. Dongó zavartan homlokára tolta a süvegét, és megismételte a bemutatkozást. Fitzhuber Dongó vagyok. De a kisfiú csak nevetett. És téged hogy hívnak? Próbálkozott a varázsló. Végül a kisfiú abba hagyta a nevetést.
Éliás Tóbiás vagyok,
mondta, és ajkát összeszorítva fenyegetően sziszegte.
És ha nem tetszik, kaphatsz egyet!
Dongó hátrált a fenyegető hang elől, de elfelejtette, hogy az ablak párkányon áll, s ha a hátizsák szíja be nem akad az ablak kilincsbe, bizony pórul jár. De a szíj beakadt, és ő ott lebegett ég és föld között, bús hazátlanul, míg a kisfiú vissza nem húzta a párkányra, és közben úgy nevetett, hogy a könnyei potyogtak.
Dongó meg is sértődött egy kicsit. Mi a bajod a neveddel? Kérdezte, amikor magához tért. Csúfolnak. Miért? A többiek azt mondják, vagy Éliás, vagy Tóbiás. Éliás, Tóbiás, olyan nincs. Már miért ne lenne? Ha egyszer téged úgy hívnak, akkor van ilyen. Nem kell merre szívni. Engem is csúfoltak az iskolában. Két balkezes dongónak hívtak. De később már egyáltalán nem bántam. Ha akarsz, te is hívhatsz két balkezes dongónak. Éliás Tóbiás nevetett. Te tulajdonképpen ki vagy? Dongó kihúzta magát, úgy felelt. Varázsló. Éliás Tóbiás újra csak nevetett, de ezúttal gúnyosan. Varázslók nincsenek. Dongó elképett. Mit beszél ez a vakarcs, ez az Éliás Tóbiás? Na ne mondd, akkor én nem létezem? Okleveles mestervarázsló vagyok. Megmutathatom a diplomámat, ha akarod. Varázslók pedig nincsenek, makacskodott Éliás Tóbiás. Hát nézd, ha van Éliás Tóbiás, mert téged úgy hívnak, akkor varázslók is vannak, mert én az vagyok.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 5. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét, aludjál szépen kis Balázs. Lábára lehagyja a fejét, alszik a bogár, a darázs. Bele alszik az ümmögés, aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s még szenderek a robogás. Álmában csönget egy picit, aludjál szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább, aludjál szépen, kis Balázs. Szundít a labda meg a síp, az erdő a kirándulás. A jó cukor is aluszik, aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel, csak hunyd le kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Látod, elalszik anyuka. aludj el szépen, kis Balázs.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, elsősorban a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium a liturgiáról való konstitúció alapján. Természetesen más forrásokat is igyekszünk elővenni és bemutatni. Az eddigiek után, a liturgikus nevelés után a Szent Liturgia megújításáról szeretnék egy pár szót mondani. Miért is van szükség a megújulásra, a megújításra? Sokan úgy gondolják, hogy megszoktuk már a régit, minek változtatni. Nincs arra semmi szükség. A zsinati dokumentum egy zárójeles részben a 21-es pontban ezt írja. A szent valóságok könnyebb megértése és tudatosabb ünneplése. Ez az, amiért szükség van a megújításra. Amikor ezt a zsinat leírta, még a latin misekönyv volt érvényben Magyarországon, a régi liturgia. Aztán elindult egy folyamat, és először csak egyes részek, majd pedig az egész szentmise magyarul jelent meg, és azóta is imádkozzuk. De nem is olyan túl régen volt egy változtatás a liturgikus szövegeken, és a szentmisén való részvétel külső formáján is. Miért? Talán érdemes erről egy pár szót mondani, aztán visszatérni a zsinat szavaira. A legújabb változtatásoknak az igénye. Szent II. János Pál pápa a maga tekintélyével 2000. április 10-én a római misekönyvnek a 3. kiadását jóvá hagyta. Az istentiszteleti és a szentség fegyelmi kongregáció pedig kiadta, majd pedig 2008-ban ezt felülvizsgálták, és kibővített formában újra kiadták. A misekönyv, a magyar misekönyv hosszú éveken keresztül változatlan volt. Erre a kibővített kiadásra is, 2008-ban volt ugye ez, nálunk csak 2022-ben reagáltak. A római misekönyv 3. kiadásának magyar részekkel kiegészített új fordítását az istentiszteleti és a szentségi fegyelmi kongregáció 2021. augusztus 3-án hagyta jóvá, és ekkor rendelte el a püspöki kar a 2022-es rendes téli ülésén, hogy pünkösd ünnepétől 2023-ban vezessék be ezt az új misekönyvet. Miért is van szükség a megújulásra? Akkor térjünk vissza a zsinatnak a szóhasználatára, kifejezésére. Ezt mondja. Az egyház, mint gondos anya, azért kívánja sürgetően a liturgia általános megújítását, hogy a liturgiában biztosabban nyerje el Krisztus népe a kegyelmek bőségét. A liturgia az isteni rendelés erejénél fogva tartalmaz változhatatlan, de tartalmaz változásnak alávetett részeket is. Ez utóbbiak az idők folyamán átalakulhatnak, vagy át is kell ezeket alakítani, ha történetesen olyan elemekről van szó, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy pedig alkalmatlanná váltak. Bizonyos megfogalmazások bizonyos korokban más is más értelmet nyernek, bizonyos kifejezések elavulnak, félreérthetővé válnak, ezért szükséges, hogy megújuljon a liturgia is. Fontos azonban, hogy vannak a liturgiának változatlan részei, amelyek nem változnak. Nem lehet szentmise átváltoztatás nélkül, de talán előbb kezdve nem lehet szentmise felajánlás nélkül, hogy ne ajánlaná föl Isten népe az Istentől kapott földi ajándékokat, a kenyeret és a bort, hogy Krisztus teste és vére legyen belőle. Folytatva a zsinati megfogalmazást, ebben a megújulási munkában úgy kell a szövegeket és a ritusokat kialakítani, hogy általuk az eddigieknél világosabban táruljanak föl azok a szent valóságok, amelynek a jelzésére szolgálnak, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben megérthesse azokat, és általuk teljesen, tevékenyen, és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepeljen. Ezután a zsinat általános irány elveket fogalmaz meg az átalakítása, megújítással kapcsolatban. Jobban megérteni, érthetőbbé tenni a liturgia nyelvét. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv. Talán néha nem mindig sikerül ez az elv, ennek az elvnek a végrehajtása, de a cél ez. Talán furcsák néha a megfogalmazások, amelyek az idők folyamán átalakultak. Nekünk papoknak például furcsa az, hogy amikor felajánláskor a bort és a vizet vegyítjük, akkor a szöveg megváltozott, és az újabb misekönyv azt mondja, hogy e víznek és bornak titka által. Megfordította a sorrendet, és közben a pap a bort önti először a kehelybe. De hozzá lehet szokni a római misekönyv szó szerinti fordítását vette át a magyar misekönyv, ezért került a cserére sor. Visszatérve a zsinatra, amikor általános irányelveket fogalmaz meg a megújításra, akkor az első, amit hangsúlyoz a 22-es pontban, az első paragrafusban, a liturgia területén az intézkedés joga egyedül az egyházi tekintélyre tartozik, az apostoli szentszékre, valamint a jogszabályok alapján a püspökökre. Minden megújult szövegrészt, hangsúlyozom, az apostoli szentszék hagy jóvá. A misekönyvet, amikor elkészítik, mondjuk magyar nyelven, akkor elküldik Rómába, és az ő tekintélyük az, amivel ezt jóvá hagyják. A püspöki karnak is van bizonyos beleszólása a liturgia átalakításában, a második paragrafusban így szól erről a zsinat. A jogtól megállapított mértékben a liturgia rendje a törvényesen felállított különféle jellegű püspöki karokra is tartozik a körülírt határokon belül. Bonyolult a megfogalmazás, de azt próbálja kifejezni, hogy az egyes püspöki karok nem kényük kedvük szerint alakíthatják a liturgiát, hanem csak bizonyos lehetőségeken belül. A következő paragrafus nagyon fontos, a harmadik, éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincsen megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, vagy abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. Magyarra lefordítva, van olyan szövegrész, amelynél én is csóválom a fejemet, mert talán lehetne szerencsésebb megfogalmazás is, de mégsem teszem, mert az egyháznak a tekintélye azon a szövegen van. Majd ha eljut az egyház arra, hogy ezeket a nehezen érthető szövegeket is sorra vegye, és megváltoztatja, attól kezdve majd azt fogjuk használni. De semmi más változtatás saját hatáskörön belül nem lehetséges sem a papnak, sem a híveknek. Innen folytatjuk, kedves rádióhallgatók, a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.